tudnod kell, hogy a világ kezdetétől fogva ritka madár az okos fejedelem, de még ritkább madár az istenfélő fejedelem. Általában ők igen nagy szamarak, vagy igen nagy gézengúzok-e földön, minél fogva az embereknek náluk a legrosszabbtól kell tartania, kevés jót várnia, kiváltképp a lelkiekben, amelyek a lélek üdvére tartoznak. Luther Márton, a világi felsőbbségről. 1523. Üdvözlök mindenkit, ez itt az Evlelkész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és a mai adásban az egyháznak és a világnak a viszonyáról lesz szó. Ezen belül is a gerincét adja majd a mai adásunknak a Luther meglátásai ezzel kapcsolatban, hogy hol kapcsolódhat össze az egyház és a világ, és hogyan nem kapcsolódhat össze, vagy hol nem kapcsolódhat össze a világ és az egyház, az állam és a kereszténység, és a többi, és a többi. Szóval erről lesz szó. De mielőtt belevágnánk a mai adásunkba, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra. Iratkozzatok fel az Evlelkész csatornájára minden lehetséges fél és fajta fórumon és platformon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en, Facebookon. És hogyha YouTube-on hallgatjátok az adást, és nem pedig egy podcast hallgató alkalmazásban, akkor ne felejtsetek el a feliratkozás gomb melletti kis harangra is rákattintani, mert így értesülhettek majd a legfrissebb tartalmakról. Illetve fölhívom a figyelmeteket arra is, hogy meg lehet osztani a tartalmakat, el lehet küldeni másoknak, hogy minél többekhez eljuthassanak, és hétről hétre együtt tudjunk lenni különböző nagyon izgalmas témákban, egyházat, hitet, Istent érintő kérdésekben, amiről nyitottan, egymásra nyitottan és magukra, témákra nyitottan tudunk majd beszélgetni. És hát ha azt mondtam, hogy beszélgetni, akkor az legyen tényleg beszélgetés. Nyugodtan írjatok nekem üzenetet, akár kommentbe a különböző platformokon, akár pedig e-mailben is, ezekre mindig igyekszem válaszolni, és persze figyelembe is venni az elkövetkezendő adásoknak ezek tematikájának megtervezésében. Úgyhogy bátorítalak benneteket arra, hogy kommenteljetek is, írjatok nekem üzenetet. Nos, szóval akkor miről is lesz a mai adásban szó? Mielőtt ismertetném az adásnak a fejezeteit, vagy részeit, pontjait, azelőtt érdemes megjegyezni azt, hogy nagyon aktuális az egyháznak és a világnak, az egyháznak és az államnak, vagy éppen az egyháznak és a politikának a viszonyáról beszélni, ugyanis az adás felvételének időpontjában éppen ráfordulunk a 2022-es választásoknak, magyarországi választásoknak a célegyenesére, hogy így mondjam, és hát jó, hogyha a keresztény ember tisztában van azzal, hogy biblikusan megalapozva milyen talajon állhat akkor, amikor döntéseket kell hoznia, és X-et kell behúznia ide vagy oda, és hát jó, hogy ennek van egy jó biblikus és teológiai megalapozottsága is, ha teljes egészében nem is lehet ennek mentén dönteni, de hát erről majd fogunk beszélni, főleg az adásunknak a végén. Na, hogy fog fölépülni akkor az adás? Megszokhattátok, hogy a viszonylag összetettebb adásoknál, ezt előre el szoktam mondani, elég sok témánk lesz. Az első pontban a hívő embernek a helyzetéről fogunk beszélni, az, hogy hogyan él a hívő ember a világban. Utána arról beszélünk második pontként, hogy Jézus mit mond a világi hatalomról, aztán utána egy nagyon rövid áttekintést teszünk az apostoli kortól egészen a reformációig, Lutherig, hogy hogyan is volt az egyháznak és az államnak a viszonya, tényleg nagyon vázlatosan. Utána, amit részleteiben ki fogunk fejteni, az Luthernek az állam és az egyház, illetve a kereszténység, a hit és a világ viszonyát leíró teológiai tanítása, amit kettős birodalomnak szoktak nevezni, erről beszélünk, majd pedig Az utolsó pontunkban pedig egy kicsit aktualizálni fogjuk egy másik, és nem evangélikus könyvön keresztül, mégpedig Gregory Boyd a Keresztény Nemzet Mítosza című könyvén keresztül, vagy hát ebbe egy picit belekóstolva próbáljuk meg mindazt aktualizálni, amiről az adásnak az addigi részében beszéltünk. Szóval úgy esett, hogy elég nagy lett a témánk, és végül az adás majd másfél órásra sikerült, úgyhogy végül úgy döntöttem, hogy két részre bontom, és az egyik rész az a lutherik tartó időszakot, és a második rész pedig a luther, illetve az utáni időszakot taglalná államnak és egyháznak, világnak és a kereszténységnek a tekintetében, úgyhogy így hallgassátok meg akkor az első adást. Na akkor vágjunk is bele, és akkor kezdjük talán a hívő embernek a helyzetével, hogy hogyan is van a hívő ember a világban. Ugye az az izgalmas a hívő embernek a helyzetében, hogy ő neki van egyfajta kettős állampolgárság, amivel kezdeni kell valamit. Mit értünk kettős állampolgárság alatt, vagy hát mi az, amit én értek ez alatt? Nem azt, hogy mondjuk van egy magyar állampolgársága, meg mondjuk egy német, vagy egy kanadai, vagy egy orosz, vagy most tök mindegy, melyik más nemzetállamban lévő állampolgársága, hanem az a hívő embernek van egy erre a világra szóló állampolgársága, abban az értelemben, hogy ebben a világban élünk, de van egy mennyei állampolgársága is, amiben viszont a hívő élete tud kiteljesedni. Tehát két világnak a polgára tulajdonképpen a hívő ember. Ebben a világban élünk, de nem ebből a világból valók vagyunk. És nem ebbe a világba tartunk. Tehát a származásunk és célunk sem ehhez a világhoz kötődik hívő emberként, hanem az Istennek az országához. Ez egészen nyilvánvaló Jézusnak a szolgálatából és Jézusnak a tanításából. És hát az az izgalmas, hogy ezt a kettős állampolgárságot, vagy kettős világpolgárságot, ezt meg kell valahogyan itt élnünk. És a kettő polgárjogunk sokszor ellentmondásban van egymással, vagy hát összeütközésbe kerül, konfliktusba kerül egymással, és egyik is ráhatással van a másikra, nem tudjuk kivonni magunkat a világból. És nem is kell tulajdonképpen. Ugye Jézus azt mondja János evangéliumának 17. fejezetének 15. versében, az úgynevezett főpapi imában, így imádkozik Jézus, hogy nem azt kértem, mondja az Isten, nem azt kértem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Tehát Jézusnak alapvetően nem akarata az, hogy a hívő ember úgy általánosságban véve kivonja magát a világ dolgaiból. Márpedig a világ dolgainak nagy része az államokban történik, kormányok és uralkodók fennhatósága alatt történik, ahol az embernek vannak kötelességei és lehetőségei, amikkel élnie kell. Ilyen a választás, a joggyakorlás, a kereskedelem, meg mit tudom én, mindenfajta dolog. És hát az, hogy az ember a mennyei királyságnak is a polgára, az bizony ráhatással kell, hogy legyen arra, hogy hogyan cselekszik ebben a világban. És ez fordítva is igaz, bár itt már inkább azt kell mondanunk, hogy sajnos az ebben a világban való létünk is hatással van a hitéletünkre és a mennyei állampolgárságunkra, és hát ez legtöbbször nem jó hatással van rá. Ugyanis, ahogyan Luther mondja a Kiskátéban, azt mondja, hogy három olyan erő van, amely az Istentől el akarja távolítani az embert. Az egyik az saját maga, mármint úgy értve, hogy a test, úgy mondja Luther, hogy a test, tehát minden az, ami bennünk el akar választani az Istentől, az ördög és a világ. Úgyhogy ez egy izgalmas dolog, amivel kezdenünk kell valamit. Persze lehet élni úgymond, és most ezt idézőjelbe teszem, hogy a világon kívül, a kívült idézőjelbe teszem, vagy a világon fölül, ezt is a fölült is idézőjelbe tettem, így virtuálisan, ugyanis voltak a kereszténységnek olyan, és vannak is a kereszténységnek olyan irányai, olyan lelkiségei, vagy éppen olyan mozgalmai, amelyek a világból való kivonulást, vagy a fölé emelkedést hirdették. Ilyenek például a monasztikus mozgalmak, azaz a szerzetes rendek már egészen a kereszténység kezdeteitől fogva, és hát mind a mai napig, amelyek úgy gondolják, hogy a világból való valamilyen szintű kivonulás, hiszen teljes mértékben nem lehet kivonulni a világból, hát testben élünk, tehát ez lehetetlen, de hogy egy valamilyen szintű elvonulás, kívül- és fölülemelkedés az szükségeltetik ahhoz, hogy ők az Istennel olyan kapcsolatba kerüljenek, amilyenbe. És én ezt nem akarom negligálni, vagy nem akarom azt mondani, hogy ez így nem jól van, mert hogy én nagyon kedvelem a szerzetes rendeket, különösképpen is a bencéseket, de azt lehet mondani, hogy ez lehet, hogy az ő útjuk, de általánosan nem lehet megfogalmazni azt, hogy a kereszténységnek ez lenne az útja, ez a fajta kivonulás. Vagy például gondolhatunk akár az amisokra, akik megpróbálták a technikai újításokat negligálni az életükből és közösségekbe szerveződni, és mondjuk egy ilyen elektromosság előtti állapotot föntartani, akik mind a mai napig vannak. És vannak más olyan elvonuló és úgymond kommunákban, közösségekben élő keresztény irányzatok, amelyek azt gondolják, hogy így lehet helyesen megélni a kereszténységüket. Na most ez, mondom, legitim, elképzelhetőnek tartom azt, sőt egészen biztos vagyok abban, hogy az Isten elhívhat embereket ilyen életre, de ez általánosabban nem vonatkoztatható a kereszténységre. Tehát a legtöbbünk, akik hívő életet élünk, azzal meg kell küzdenünk jóval nagyobb arányban, mint ezek az elvonuló emberek, jóval nagyobb arányban, hiszen mondom, ők sem tudják kivonni magukat ebből teljesen, de nekünk jóval nagyobb arányban kell megküzdenünk azzal, hogy mit is csinálunk, hogyan is éljünk ezzel a kettős állam vagy kettős világpolgárságunkkal. A következő pontunk az pedig a Jézusnak a világi hatalomról való tanítása. Nagyon érdekes Jézusnak az attitűdje ezzel kapcsolatban, ugyanis beszélt többször, nem kevésszer, a világi hatalomról, mi a teljesség igénye nélkül fogunk természetesen erről beszélni, hiszen egy ilyen adásban erre nincs lehetőség, hogy ezt itt a maga mélységében kifejtsük, de azt látni kell, hogy ő sosem ment bele az aktuál politikába, és nem lett döntőbíró különböző irányzatok között. Tehát, hogy hogyan kell viszonyulni a világhoz, és hogyan kell viszonyulni akár politikai, vagy akár viselkedésbeni, életmódbeni, vagy etikai vonalon a világnak a dolgaival. Ennek az egyik legerősebb példája például Máté és Simon, akik azt mondhatjuk, hogy a korabeli szentföldi politikai palettának és ennek mentén etikai palettának is a két szélén találhatók meg, vagy találhatók voltak meg, vagy nem is tudom ezt, hogy kell mondani, voltak megtalálhatóak, ez az. Szóval Máté, aki vámszedő volt, és mondjuk, hogyha nagyon erős kifejezést akarunk használni, akkor a római birodalommal kollaboráns és meglehetősen liberális és szinte szabados életmódot élő ember volt, akit Jézus elhívott tanítványának. A másik oldalon pedig Simon, aki nem a Simon Péter, tehát nem a Péter apostolnak az eredeti neve, hanem egy másik Simon. A másik Simon, aki pedig zelóta volt, azaz a római birodalom ellen lázadó, akár fegyvert is fogó, és nagyon puritán és a törvényt nagyon komolyan vevő ember volt. És ez a két ember, ez teljes harmóniában megvolt Jézus mellett. Persze ennek az oka nem az volt, hogy Jézus azt mondta, hogy tök mindegy, hogy mit csináltok, hanem az volt az oka, hogy Jézus mind a két szélsőségből alakította, és az ő erőterében alakultak ezek az emberek, de már önmagában az, hogy mind a két csoporthoz hozzászólt, mind a két csoporttal foglalkozott, mind a két véglettel párbeszéd belegyedett, sőt, tanítványt hívott el belőle magának, na ez már önmagában is jelzi Jézusnak az attitűdjét, az, hogy ő ebbe az aktuál politikai dologba ebbe nem folyt bele. Hála a jó Istennek. Na de mit is mondott akkor Jézus a világi hatalomról? Beszélt Jézus a világban való létről és az emberül az államhoz való viszonyról. Most már majd egy kicsit konkretizálni fogjuk, tehát nem csupán arról beszélünk, most ez egy zárójeles rész, hogy a világ meg az egyház, hanem hogy az állam és az egyház. Ez egy picit lehet, hogy kaotikusnak tűnik az eddigi részben, hogy most mikor beszélünk világról, meg mikor államról, majd igyekszem mindig ezt jelezni, most az államról beszélünk. Tehát az államhoz való viszony, a világi hatalomhoz való viszonyban Jézusnak két nagy állítása volt, mondjuk így. Az egyik az, amit Máté 21-ben olvasunk az adózásról szóló részben, Máté 21.15-től 23-ig, ahol is Jézus elmondja azt a nagyon híres mondatát, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császár, és Istennek, ami az Istené. Ugye maga a történet arról szól, hogy megkérdezték Jézustól, hogy kell-e adót fizetni. Nyilván ezzel rákérdeztek arra, hogy mi a világi hatalomhoz való viszonya, amely világi hatalom, és itt ugye előjelet is tettek a kérdezők nyilvánvalóan, hiszen a világi hatalomnak a legfősebb szintje az a római birodalom volt, aki egy elnyomó birodalom volt, és ugye Jézus tulajdonképpen be akarták húzni a csőbe, hogy vajon ezt az elnyomó hatalmat, ezt ő támogatja vagy sem. De Jézus nem ment bele ebbe a csapdába, nem ment bele, mert hogy ez zsákutca lett volna mindenképpen, hanem kért egy pénzt, egy pénzdarabot, egy pénzérmét, és akkor megkérdezte, hogy kinek a képe van rajta, és a császárnak volt ugye rajta a képe, hiszen a római pénzérm, birodalmi pénzérméről volt szó, és azt mondja, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek pedig, az, ami az Istené. Tehát Jézus ezzel nyilvánvalóan, ha nem is legitimizálta az elnyomó hatalmat, de a hatalmat, mint olyat, igen. Tehát az, hogy a világban van államhatalom, amely vagy jó, vagy rossz, de a hívő embernek ezen államhatalmak keretein belül kell élnie, nem azon kívül, ezt Jézus itt nyilvánvalóan állította. Nem mondta azt, hogy engedelmeskedjetek a császárnak, akkor is, hogyha nagyon gáz, meg akkor is, hogyha kivégeztet benneteket, értitek, mit akarok mondani. Tehát nem a hatalomnak a minőségére reflektált Jézus, hanem a világi hatalomnak a létét nem tagadta, vagy nem mondta azt, hogy az rossz, vagy nem mondta azt, hogy ez alól nekünk ki kellene vonni saját magunkat. Adjátok meg a császárnak, ami a császári, Istennek, ami az Istené. Ha le akarjuk fordítani itt az előző pontunknak a nyelvezetére, akkor talán azt is tudnám mondani, hogy éljetek ezzel a kettős világpolgárságotokkal. És adjátok meg a világnak, ennek a világnak, amilyen ezi a világé, és adjátok meg Isten országának azt, ami Isten országáé. És itt most a világot nem negatív módon értem, hanem hát azt a fizikai valóságot, amiben élünk. És ennek a fizikai valóságnak bizony az államhatalom, letégyen az bármilyen, az a szerves része, amely a keresztény embernek az életében is kell, hogy szerepet játszon, és nem vonhatja ki magát alatta. Alóla. Ez az első jézusi állítás. A második viszont egy radikális elválasztása ennek a két hatalomnak. Tehát az isteni hatalomnak, és az Isten országa ügyvitelének, hogy így mondjam, és a világi hatalomnak, az ebben a világban való létnek a szétválasztása. Tehát, hogy attól, hogy a világban élünk, és világi hatalom, államhatalom alatt élünk, és itt most az államot itt kitágítjuk, tehát ez itt a törzsekre is vonatkozik, meg bármi másra is, értitek, mit akarok mondani, tehát nem csak hivatalos kormányokra, hanem mindenfajta államformára, mindenfajta időben, akár a múltban, akár a jövőben, ki tudja, milyen államhatalmak vagy kormányhatalmak lesznek. De hogy ez a kettő, ez párhuzamosan ott van az embernek, a keresztény embernek az életében, de párhuzamosan. Nem összemosható a kettő. Mert hogy alapvető különbségek vannak a világi hatalomnak a módszertana, és az abban való szabályrendszer, és az Isten országának mondjuk így módszertan és az abban való rendszer között. Erről majd az adásunk végén fogunk beszélni. És Máté 20-28-ban beszél Jézus erről, tehát Máté 20-28, ahol kimondja azt, most nem akarom az egészet idézni, olvassátok el mindenképpen, de hogy Jézus azt mondja, hogy hát a világ az így működik, hogy a hatalmasaik elnyomják a kisebbeket, és a hierarchia az elnyomja, lenyomja az embert. Ez így működik. De mit mond erre? De ne így legyen közöttetek. Tehát, hogy ti egy más módszert és egy más rendszert használjatok magatok között. Tehát Jézus kimondja, hogy ez létezik, az elnyomás, a hierarchia, szükségszerűen az állam ilyen, a világi hatalom ilyen, de ne így legyen közöttetek. Tehát ti magatok között az ő szerinti, az Isten szerinti, a Krisztus ügye szerinti rendszert valósítsátok meg. Más legyen az ember és az ember közötti viszony, mint a világban. Különböztök a világtól. Benne is éltek, és az életeteknek sok aspektusában és területén ebben a helyzetben is rendszerben kell megállnotok a helyeteket, de közöttetek, akik engem követtek, ne így legyen. Tehát Jézus is szétválasztja a világi és az egyházi hatalmat. A világnak a módszertanát és az Isten országának működésmódját nem összemosható a kettő. És még egy van egy, a módszertanon vagy metóduson túl, van még egy nagy különbség a világi hatalom és az Isten országának hatalma között, ha úgy tetszik, a kardnak és a keresztnek a hatalma között, az pedig az, hogy a világi hatalom minden esetben ideiglenes. Tehát, hogy az nem öröktől fogva van, és nem olyan, mint az egyenes, hogy a végtelenből jön és a végtelenbe tart, hanem az egy szakasz. Valamettől valameddig. Lehet, hogy nagyon hosszú ideig, de valamettől valameddig tart. Vége van. A kereszt hatalma pedig örök. Az egyház örök. És pontosan ebből az örökségből, vagy örökösségből, inkább így mondom, örökösségből kifolyólag teljesen másképp viselkedik, mert hogy nem törekszik a hatalomnak a megszerzésére, mivel örök. A világi hatalom mindig törekszik a hatalom megszerzésére, majd megtartására, amelyben eszközöket használ, sokszor elég súlyosakat, még demokráciákban is, azért ezt tegyük hozzá, viszont Isten országának erre nincs szüksége, mert hogy örök. Ez a logikai része. A spirituális része pedig az, hogy az Istentől jön. Tehát még hogyha szüksége lenne rá, amire nincs, de még ha szüksége lenne rá, akkor se csinálna így. Tehát teljesen más a kettő. Ebben a kettőben élünk, de nem lehet ezt a kettőt összemosni. Na akkor nézzük következő pontként egy kis egyháztörténeti áttekintés, mégpedig az apostoli kortól egészen a reformációnak a koráig, hogy hogyan is alakult az államnak és az egyháznak a viszonya, ugyanis bármennyire világos mondjuk a biblikus álláspont, mégsem annyira világos. Vagy hát mégsem annyira egyértelmű. Világos, de nem feltétlenül egyértelmű mindenkinek a számára. Ugye két kort tudunk megkülönböztetni, vagy két szakaszát tudjuk megkülönböztetni az egyház és állam kapcsolatának Jézus feltámadása és mennybe menetele utántól egészen Lutherig. És ez a választóvonal, ami között a két állapot között van, vagy hát két választóvonal, de mondjuk egynek. Az 313, a másik az 380 lenne, Krisztus után 380, de majd mindjárt mondom azt, hogy miért bizonytalanodtam el egy pillanatra. Na de nézzük akkor, hogy 313-ig mi történt. Alapvetően, hogyha az apostolok cselekedeteinek könyvét elolvasok, akkor azt láthatjuk, hogy az államhatalom, ha áttételesen is, de nem túlzottan kedvelte, sőt adott esetben üldözte a kereszténységet, ez már az apostolok cselekedeteiben is így van, de bizony az apcsel utáni időszakban is az apostoli atyáknak, meg az egyház atyáknak a korában egészen 313-ig ez így volt. Tehát vagy egy semleges viszony volt az állam és az egyház, illetve az állam is, akkoriban még nem beszélhetünk olyan, főleg az első két évszázadban klasszikus értelemben vett egyházról, tehát mint intézményről nem beszélhetünk, de akkor mondjuk úgy, hogy a Krisztusban hívők közösségei szerte a római birodalomban rendszerint tapasztaltak meg üldözést, akár lokálisan, tehát egy-egy tartományra, provinciára vagy területre vonatkozóan, akár az egész a római birodalomnak a területére vonatkozóan, és ez egészen 313-ig tartott. Az utolsó a 290-es években volt az utolsó nagy birodalmi szintű üldözés, mégpedig Diokleciánus császárnak a jóvoltából, aki úgy gondolta, hogy akkor már láthatóan hanyatló római birodalomnak az lehet az újbóli felemelkedésének a kulcsa, hogyha egységesülés, ennek az egységesülésnek az ideológiai megalapozottságát azt a római vallásban és ehhez kapcsolódó császárkultuszban találta meg, vagy vélte meg felfedezni, és éppen ezért tűzzel vassal írtott mindent, ami ennek ellene ment, hát és itt bizony a keresztények nem igazán akarták sem a római isteneket, sem pedig a császárt elfogadni istennek, ezért hát elég nagy üldözést szenvedtek el akkor a keresztények, és most az üldözés ne úgy értsük, hogy az egyik kergeti a másikat, hanem úgy, hogy gyakorlatilag kivégeztek embereket, vadállatok elé dobták őket, mondjuk a gladiátor arénákban, vagy éppen hivatásos gladiátorokkal mészároltatták le őket a közönségnek a nagy örömére. Az az izgalmas ebben a diokleciánuszi gondolatban, miszerint az a vallás lehet az, amely az államhatalomnak a szilárdságát és ideológiai alapját adja, hogy ez már akkor sem volt egy új gondolat, és hát azóta is látjuk, hogy sok-sok állam és sok-sok vezetés az, amelyik úgy gondolja, hogy a vallás, mint ideológia, teszem hozzá, tehát itt Diokleciánuszt nem, bár nem ismertem őt személyesen, meg nem is olvastam róla túl sokat, mint szeméről, nem tudom, hogy ő mennyire volt vallásos, de gyanítom, és ez a történelmi tapasztalat, hogy az állam férfiak, akik nagyon zászlójukra tűzik a vallást, mint olyat, azok általában ezt nem hitbeli megalapozottsággal csinálják, hanem inkább politikai ideológiaként használják föl is egyfajta legitimizációként Istentől jövő küldetés megtámogatása, vagy hát ennek a kimondás, hogy hát nekem Istentől jövő küldetésem, vagy az Istenektől, Diokleciánusz esetében, Istenektől jövő küldetésem az, hogy azt csinálom, amit, és ez nagyon sok mindent tud legalizálni a tettekben és a módszerekben, ami minden esetben negatív szokott lenni, azért ez a történelmi tapasztalat. És hát azért érdekes ez, mert hogy maga a kereszténységnek a legálissá válása a római birodalomban, azaz nem hogy az üldözésnek a vége, hanem a bevett vallásként való kezelése, az pont ugyanilyen módszertan mentén, csak pont reciprok módon, tehát megfordítva a kereszténység mellett történt meg, ugyanis Nagy Konstantin, vagy Konstantinus császár, aki 313-ban a római birodalomban religió licitává, azaz bevett vallássá tette a kereszténységet, ő pontosan ugyanolyan megfontolásból tette ezt meg, mint ami miatt Diokleciánusz megüldözte a kereszténységet, ugyanis rájött arra, hogy annyira nagy már a keresztényeknek a száma, befolyása és ráhatása a birodalmi ügyekre, hogy nem üldözni kell őket, hanem felhasználni. És hát éppen ezért, hogy mondjam, tehát a hagyomány szerint Konstantin császár látott egy látomást, amiben látta a kereszténységnek a jelét, a rót és a khit, ezt a két görög betűt, amit mi sokszor P-nek és X-nek mondunk, ugye a P betű, mint egy X-el áthúzva, és ez a Christos szónak a kezdő betűi, ugye ez nem PX, hanem ki, az, amit X-nek nézünk, és ró az, amit P-nek nézünk, ezek görög betűk, nem latin betűk, amivel mi írunk. De mindegy, ez nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ezt a két betűt látta látomásban, és azt hallott, hogy ebben a jelben győzni fogsz, és amikor éppen azon ment a háború a birodalomban, hogy ki legyen a következő császár, akkor Konstantin a hagyomány szerint emiatt a látomásra, vagy álma miatt, már nem is emlékszem, hogy álom-e, vagy látomás, de emiatt fölvarratta a zászlajára a krisztusi monogramot, és valóban győzött, és ezáltal tudta megszilárdítani a hatalmát, és lett a társcsászára a római birodalomnak, és tette bevett vallássá ennek megfelelően a kereszténységet. Őről már beszéltünk különben a Miért nem egységes a kereszténység a című adásban, azt hiszem az egyik legelső, vagy talán a második adás, vagy a harmadik. Na mindegy, szóval nagyon-nagyon a csatornának az elején még 2019 adventjében beszéltünk erről. Azt hiszem abban az adásban bizonyosan, majd belinkelem arról, hallgassátok meg. Ha még esetleg nem tettétek meg, elnézést kérek a hangminőségért, meg ilyesmiért, tehát akkor még elég gyerekcipőbe járt a csatorna. Na de a lényeg, hogy Nagy Konstantinnak ezt a fajta politikai motivációját a keresztény hitnek a támogatására és az állam és az egyháznak az összefonására ilyen módon egész konkrétan zászló formájában, meg jelszavaknak a formájában. Azt láthatjuk, hogy ez azért, ha nem is szintisztán, de nagyobb részben politikai motiváció volt, mert hogy ő az élete végén keresztelkedett csak meg, a halálos ágyán, és akkor is egy ariánus püspök keresztelte meg, akit az ariánusokat azóta eretneknek nyilvánították, mert hogy olyat tanítanak Krisztusról, ami nem igaz. Erről is beszéltünk a Kicsoda Jézus Krisztus adásban, ahol részletesen fejtegettük azt, hogy például kik az ariánusok. Na mindegy, a lényeg, hogy itt megtörtént egy összefonódása az államnak és az egyháznak, ha nem is szervezeti szinten, vagy a mindennapoknak a szintjén, de ideológiai szinten mindenképpen. Félreértés ne essék, én nem mondom azt, hogy ez így rossz volt, tehát mármint, hogy persze, hogy rossz volt, de hogy mármint az összefonódás az rossz volt, de hát az nem volt rossz, hogy a kereszténységet végre nem üldözték, tehát az oké, csak hát ez meg már a ló túlsó oldala. Na és ugye, hogy miért azt mondtam, hogy nem vagyok biztos ebben a választó vonalban, mert hogy a következő évszám az a 380-as, ugyanis a Római Birodalomban 380-ban államvallássá lett a kereszténység. Tehát mondjuk így, hogy ez az elválasztó vonal 313-tól 380-ig tartott, tehát egy 67 éves vonal az, amit itt meg tudunk húzni. Ugyanis innentől kezdve a kereszténység államvallássá lett a Római Birodalomnak, és a legtöbben persze nem szívből, akik eddig nem voltak keresztények, de betértek úgymond, ha papíron legalábbis, a kereszténységbe, ami egy hatalmas nagy felhigulást eredményezett. És hát itt van az egyik legradikálisabb példája annak, hogy miért rossz az államnak és az egyháznak az összefonódása, mert az egyház számára, mert iszonyatos felhigulás van akkor, hogyha a kereszténység mainstream lesz, tehát fősodratú ideológia lesz a kereszténység, az minden esetben felhigulást eredményez, és elkezdnek olyanok is oda csapódni az egyházhoz, és hogyha nem is a vallásgyakorlásnak a szintjén, de véleménynyilvánításnak, beszédmódnak, vagy saját maguk felcímkézi kereszténynek, bár életvitelük tekintetében egyáltalán nem azok, és nem is tartoznak a közösséghez, de mégis annak mondják magukat, ez felhigítja az egyházat, és devalválja a hitelességét, leépíti a hitelességét, mert hogy a sok hang között, ami mindazt mondja, hogy keresztény, politikai vagy egyéb hatalmi haszonszerzés céljából, azok elnyomják azokat a hangokat, amely a valódi evangéliumot, az Istennek az üzenetét hirdetni. És ez nagyon erősen megfigyelhető volt a 380 utáni időszakban a Római Birodalomban. Tehát azt mondhatjuk, hogy egészen a középkorig terjedően, a középkori államoknak az érett középkorig mondjuk így talán, az érett középkorig terjedően az állam volt az, aki kannibalizálni akarta az egyházat. Tehát rájött az államhatalom arra, hogy az egyházat ideológiaként, fegyverként és legitimizációként tudja használni, és ezért megpróbálta elnyomni és hatása alá vonni és terelgetni az egyházat. Mi sem mutatja ezt jobban például 325-ben még csak nem is államvallás, akkor még a kereszténység, de 325-ben az első nicai zsinat, ahol Jézus Krisztusnak a szeméről beszélgettek az egyházi vezetők, azaz arról, hogy ki is tulajdonképpen Jézus Krisztus, hiszen a megelőző évszázadokban az üldöztetés alatt nem volt erre lehetőség, hogy lefektessék a keresztény tanításnak így módon az alapjait. Azt maga Konstantin császár hívta össze, nem azért, mert annyira aggódott, hogy most mit mondanak a keresztények, vagy mit nem mondanak, hanem azért, mert neki arra volt szükség, hogy egy egységes kereszténység legyen. Ami nem azt jelenti, hogy ezt az Isten nem tudta felhasználni arra ezt a zsinatot 325-ben, hogy valóban ezen keresztül meg tudjuk fogalmazni azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus, de föl tudta használni, de maga a motiváció és maga a mód azt, hogy a császár volt az, aki ezt összehívta, az jól mutatja azt, hogy az állam nyomást gyakorolta az egyházra, akkor még többé-kevésbé, mondjuk így, hogy egységes kereszténységre, ami már akkor sem volt egységes, de hivatalosan mondjuk azt, hogy egységes volt. Aztán, mikor a Római Birodalom összeomlott, és az egész állam összeomlott, ennek folyamányaképpen, mivel az állam nagyon támogatta az egyházat, az állami összeomlás után az egyház maradt az egyedüli szervezet, amely a népvándorlások korában és a különböző, mondjuk így idézőjelben, hogy barbár népeknek a betörésével Európa szerte is ugye széthullotta a Római Birodalom, legalábbis először két részre, aztán ugye a nyugati fele a birodalomnak az teljesen összeomlott, a keleti fele pedig bizánci császárságként él tovább. De hogy itt az állami összeomlás után az egyedüli szervezet, amelynek mondjuk így mai kifejezésre, hogy nemzetközi szintű hálózata maradt, az az egyház volt, a nyugati egyház. Ekkor már a pápának a, ha nem is kimondott, de hallgatólagos fősége alatt. És ebből kifolyólag már az új államok, kezdve a frank birodalomtól és a német-római császárságtól, meg minden ilyesmitől kezdve, amelyek már a középkorban alakultak meg, ezek az államok már abba az érába születtek bele, hogy az egyház az egy szupranacionális, azaz nemzetek fölött és államok fölött álló szervezet, amelynek nagyon nagy ráhatása volt ezeknek a nem nemzetállamoknak, hanem különböző európai mindenfajta államoknak az életére. És hát itt egy nagy fordulat történt meg, ugyanis amíg a római birodalmi időszakban az állam akarta kannibalizálni az egyházat, addig a középkorban, az érett középkorban, egészen a reformációnak a koráig, az egyház tartotta fogságban, vagy akarta fogságban tartani az államokat Európában. Teszem hozzá természetesen. Európában. Ugyanis a pápa mindenfajta egyházi törvényekkel, szabályokkal nagyon nagy nyomást tudott gyakorolni az államokra, ez volt a dolognak a elvi vagy lelki része, de maga a pápai állam is létezett, és bizony a pápának magának sokszor is hadserege volt, amellyel bizony adott esetben háborúzott különböző államokkal, tehát tulajdonképpen az egyház fogságban akarta tartani, és terelgetni akarta, mint egy nyájat az európai államokat, és láthatjuk, hogy az egyházra ez is rossz hatással volt. Ugyanis nem csak a római birodalmi az, hogy elnyomja az egyházat, és ezért felhasználja, hanem amikor ő akarta felhasználni, úgymond az egyház, a nyugati egyház, az államokat, akkor is elvesztette, ugye az lett a probléma, hogy elvesztette a fókuszát, az evangéliumi fókuszát az egyház, és elkezdett államként, uralkodó osztályként viselkedni, és ennek eredménye lett az, hogy nagyon sokaknak nagyon elege lett, főleg állami szinten, de a hétköznapoknak társadalmi szinten is elege lett az egyházból. Nem véletlen az, hogy Luther annyira népszerű volt, és pont ott és akkor tudott úgy hatni, ahogy ennek egyik oka a sok közül, az pont ez az egyházi elnyomás volt. Szóval akkor itt vágjuk el az adásunkat, és Luthertől fogjuk folytatni a következő adásban, mégpedig az államnak és egyháznak, világnak és egyháznak a kapcsolata tekintetében. Úgyhogy bátorítalak benneteket arra, nem sokára, egy pár nap múlva meg fog jelenni a következő adás, amit a Kötőszón fogtok tudni megnézni, többek között, meg persze az én csatornámon is. Úgyhogy bátorítalak benneteket arra, hogy folytassuk együtt ezt a barangolást ebben a nagyon fontos témában. Találkozunk a következő adásban. Sziasztok!